Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Bombatölcsérekben kialakult tavakban vizsgálták a Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai a tavak élővilágának hasonlóságát, amiből kiderült, az egymástól elkülönülő tavak élővilága összekapcsolódik, mondta el a kutatás vezetője Barta Barbara.
Globális szinten az ilyen 5-10 hektárnál kisebb tavak a leggyakoribb víztestek tulajdonképpen, tehát ezek nagyon gyakoriak, úgyhogy nagy számban vannak jelen, de különböző emberi hatások veszélyeztetik őket, illetve a klímaváltozás miatt a kiszáradás, úgyhogy gyorsuló ütemben tűnnek el. Leginkább például a mezőgazdaság, illetve a városok terjeszkedése az, ami miatt ezek letemetődnek, illetve teljesen eltűnnek, illetve a klímaváltozás miatt sokszor kiszáradnak, de egyébként sok olyan kis tó van, ami természetes módon időnként kiszárad, majd feltöltődik, tehát ez része a természetes folyamatnak.
Mennyire számítanak ezek egyedi élőlény közösségeknek?
Tulajdonképpen egy-egy kis tóban önmagában sokszor nincs annyira különleges élőlény közösség, sokszor viszonylag kevés faj van bennük, de amikor nagyobb hálózatot alkotnak, tulajdonképpen ebben rejlik a különlegességük, hogy ők hálózatot alkotnak, tehát valamilyen módon összeköttetésben vannak egymással, és az élőlények tudnak köztük terjedni, és ha így hálózatként nézzük őket, akkor már igen magas diverzitással rendelkeznek, illetve a kiszáradó típusú kis tavakban viszont sok olyan élőlény van, ami kifejezetten ehhez alkalmazkodott, tehát ott vannak olyan különleges élőlények, akik csak ott találhatók meg.
Nemrég egy nagyon különleges helyszínen a Duna-Tisza közé Kiskunság régióban végeztek vizsgálatokat, kutatásokat. Nagyon különleges helyszínen. Mi volt ez a helyszín, és miért pont ezt választották?
Ez a Kiskunság Nemzeti Park területén található Apajtól nem messze, ez egy szikes puszta, ahol bombatölcsérekben kialakult kis tavak vannak. Ezeket valószínűleg a II. Világháború idején ledobott bombák alakították ki, és ennek az a különlegessége számunkra kutatási szempontból, hogy ezek egy nagyon jól elhatárolható hálózatot alkotnak. Sok esetben az ilyen vizsgálatoknál nehéz megmondani, hogy mi tulajdonképpen maga a hálózat, hol van a határa, de a mi esetünkben nincsenek a közelben más víztestek, így meg tudtuk mondani, hogy mi a hálózatunk, és ezen belül tudtunk különböző térbeli vizsgálatokat végezni, illetve ami miatt még nekünk ez nagyon hasznos ez a rendszer, hogy ezek a kis tavak ugye nagyjából ugyanabban az időpontban alakultak ki, nagyjából ugyanolyan méretűek, alakúak, így könnyen összehasonlíthatóak egy vizsgálaton belül.
Bombatölcsérekről beszélünk, nagyságrendileg mennyi bombatölcsér az, amiben kialakultak kis tavak?
Itt ezen a területen összesen 112 ilyen bombatölcsér van, és ezekből mi 54-et vizsgáltunk, amik hosszabb ideig megtartják a vizet, mert azért itt is előfordul, hogy mivel viszonylag kicsik ezek, tehát nyáron sok kiszárad közülük.
A gyakorlatban konkrétan miből állt ez a kutatás?
A kutatásban mintát vettünk a tavakból, a különböző élőlénycsoportokat vizsgálva. Ez azt jelenti, hogy felmértük a kétéltőeket, milyen békák, gőték voltak jelen, illetve megnéztük a makroszkópikus, tehát szemmel látható gerincteleneket, ezeket egy hálózós technikával fogtuk ki, és utána határoztuk meg őket, illetve környezeti DNS-sel a mikroorganizmusokat vizsgáltuk. És amikor megvolt a teljes fajlistánk, akkor ezután végeztünk elemzéseket, amiben megnéztük azt, hogy az adott kistóban a környezeti, különböző környezeti hatások, tehát a kistónak a mérete, a mélysége, vagy a vízkémiai paramétereknek van jelentősége, vagy pedig annak, hogy ez a kistó konkrétan hol helyezkedik el a hálózatban, tehát hogy a hálózat közepén van, ahol sokkal több tó veszi körül, és sokkal gyakrabban tudnak ugye érkezni élőlények a szomszédos tavakból, vagy pedig valahol a hálózat szélén van, ami egy kicsit elszigeteltebb a többitől.
Hogyan lehet ez hálózat akkor, hogyha, ahogyan is említette, jól elhatárolható kis tavakról beszélünk? Mi lehet köztük az összeköttetés?
Az összeköttetés az ilyen vizes élőhelyek között az különböző módon történhet, meg attól függ, hogy milyen élőlénycsoportról beszélünk, de például az egyik összeköttetés lehet amikor a kétéltű élőlények, hogy ők szárazföldön is tudnak mozogni, tehát el tudnak jutni egyik élőhelytől a másikig. Az apróbb élőlények szempontjából például, ott pedig, ha baktériumokra, mikroorganizmusokra, algákra gondolunk, ők a szél útján tudnak terjedni, így tudnak eljutni az egyik vizes ponttól a másikig.
Miért fontos az számunkra, hogy tudjuk, hogy ezek összekapcsolt közösségek?
Az, hogy ezek összekapcsolt közösségek, ez azért fontos, mert a kutatásunkban is tudtuk bizonyítani, hogy ha egy ilyen kis tó a kutatásunk témája, vagy esetleg meg akarjuk védeni, akkor fontos nem csak erre az egy adott kis tóra fókuszálni, hanem arra is, hogy mi történik a környezetében. Tehát, hogy a szomszédos kis tavak milyen állapotban vannak, jelen vannak-e, mert ha azok eltűnnek, akkor a mi kis tavunkban elfogyhatnak a fajok, leromolhat a genetikai diverzitás, és így összességében nem fog tudni fönnmaradni az a biodiverzitás, amit egy nagyobb hálózat fenn tud tartani, ha megvannak ezek az összeköttetések.
Tervezik-e a kutatás folytatását, és ha igen, akkor hogyan?
Konkrétan ennek a kutatásnak nem lesz folytatása, de egy hasonló jellegű kutatás fog indulni tavasszal. Egy spanyol kollégánk fogja vizsgálni szintén a térbeliségnek a szerepét, és ugyanitt ebben az apai bombatölcsérhálózatban, de ő egy kísérletes módszert választott, ahol ki fog helyezni úgynevezett mezokozmoszokat, amik nagyobb ilyen tartályok, vízelteli tartályok, és ebben fogja vizsgálni azt, hogy milyen szerepe van a térbeliségnek akkor, ha ezt a rendszert valamilyen stressz hatás éri, és az ő esetében ez a sótartalom növekedése lesz.
Milyen aktuális kutatások folynak most hasonló témában az Ökológiai Kutatóközpontban?
A kutatóközpontban jelenleg is zajlik egy kutatás, amiben a kerti tavak szerepét vizsgáljuk a biodiverzitás fenntartásában. Ugye ezek mesterségesen kialakított élőhelyek, és azt szerettük volna tudni, hogy a mai világban, amikor ugye folyamatosan tűnnek el a kis tavak, mi hétköznapi emberek tudunk-e valamit tenni azért, hogy segítsük az élővilágot, és ezért egy a tótulajdonosok bevonásával készült kutatás tulajdonképpen ez, ahol a tótulajdonosok segítségével vizsgáljuk, hogy milyen élőlények vannak jelen az ő kis tavukban, és mit tudnak ők tenni azért, hogy minél diverzebb legyen ez a kis tó.
Szigma, a holnap világa.
Az eddig ismert fajoknál akár 10-szer nagyobb áramtermelésre képes zöldalgatörzset azonosítottak a Hunrend Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai. Tóth Szilviával, a Növénybiológiai Intézet munkatársával beszélgettem.
Ez egy kevésbé ismertem, de viszonylag régóta kutatott tudományterület, viszont elég kevés kutatócsoport foglalkozik ez a jelenséggel, és mi ez a területhez egy pár évvel ezelőtt kapcsoltuk, mikor Izraelből egy kutató hazatért hozzánk, egy Marie Curie ösztöndíjnak köszönhetően. Szóval körülbelül olyan 3-4 éve foglalkozunk ezzel, és nagyon örülünk, hogy ezen a területen sikerült jelentős előrelépést elérnünk, ugyanis arról van szó, hogy sikerült egy olyan algatörzset azonosítanunk, amelyiknek az áramtermelő képessége körülbelül 10-szer az eddig ismert és ismertetett fajokhoz képest.
Hogyan fejlesztenek áramot az algák?
A fotoszintézisük segítségével. Az algák azok fotoszintetizáló élőlények, ami azt jelenti, hogy a napfény energiáját használják fel, és ennek a segítségével cukrokat és egyéb anyagcsere termékeket állítanak elő, víz felhasználásával, illetve a légköri széndioxid megkötésével. És az algákkal az az érdekes, hogy a fotoszintetikus elektron transportból származó elektronok egy része, az kijut a sejtből, és ott különböző anyagokat képesek redukálni, tehát elektron nekik átadni. És van egy ilyen közvetítő molekula, aminek nagyon hatékonyan képesek ezeket az elektronokat átadni. És ez a közvetítő molekula, ez pedig redukál egy anód elektródot, és így keletkezik az áram. Tehát egy jól mérhető áramtermelési képességgel rendelkeznek ezek az algafajok.
Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Hogyan lehet ezt mérni? Hogyan vizsgálták?
Ez egy viszonylag egyszerű laboratóriumi eszközzel mérhető. Építettünk igazából két rendszert is. Az egyik egészen pici, tehát egy pár milliliteres térfogatban működik, a másik pedig már nagyobb, tehát ilyen 10-20 milliliteres térfogatban. És igazából szükség van három elektródra és egy potenciósztátra, amivel mérjük az áramtermelési képességet, úgyhogy viszonylag egyszerű technikáról van szó, egyszerűek hozzá a szükséges eszközök. És igazából az előnye is, ugyanis ha ez gyakorlati szempontból vizsgáljuk a dolgot, akkor egy egyszerű, olcsó eszközök szükségesek ahhoz, hogy az algáknak az áramtermelését el tudjuk érni, és azt mérni tudjuk.
Mekkora áramról beszélünk?
Ezt így igazából nehéz megfogalmazni, ugyanis nyilván attól függ, hogy mennyi algát használunk. Igazából a cél az az, hogy kisebb áramigényű berendezéseket tudjunk működtetni, mint például lámpák, mikroprocesszor, esetleg telefonnak a töltésére. Ilyen méretekben tudjuk elképzelni, hogy használható lesz a jövőben az algák áramtermelése.
Egy-egy ilyen művelethez nagyságrendileg mennyi algára lenne szükség?
Van egy az Egyesült Királyságban működő kutatócsoport, ők a tavalyi évben publikáltak egy cikket, amivel hát egy olyan normál elem méretű kis reaktorban helyezték el az algákat, és az képes volt egy mikroprocesszort hónapokon keresztül működtetni. Tehát nyilván, hogyha nagyobb a méret, akkor ennél is nagyobb áramtermést lehet elérni, de nem igényel óriási mennyiségű algát az, hogy egy tényleg egy egyszerű berendezést működtetni tudjuk majd vele.
Ugye az algákat a folyamat nem használja el, viszont élőlényekről beszélünk, tehát nyilván valamilyen formában táplálni kell őket.
Nyilván nagyon fontos megválasztani azt, hogy milyen tápoldatban neveljük az algákat, illetve az is egy fontos szempont itt az algák áramtermelését illetően, hogy az algák regenerálódni képesek. Tehát hosszú ideig, akár említettem az előbb, akár 6 hónapig is egy ilyen kis edényben tartályban tarthatók. Nyilván valamennyi tápanyagra szükségük van, de az algák egyébként nagyon sokáig fennmaradnak, különösebb mennyiségű tápanyagforrás nélkül is. Egyszerű sókra, vízre van szükség, nem igényel nagyon speciális anyagokat az algáknak a felnevelése és életben tartása.
Önök hogyan folytatják majd most a kutatásokat?
Igazából, ami nagyon fontos, ez igazából alapkutatási terület, hogy megértsük, hogy hogyan is működik az algáknak az áramtermelése. Tehát mi az, ami elősegíti azt, hogy a fotoszintézisből származó elektronoknak minél nagyobb része forítódjék áramtermelése. Azt is fontos lenne megérteni, hogy miért is létezik ez a jelenség, tehát hogy az algáknak ebből milyen hasznunk származik. Tehát ez egy ilyen alapkutatási terület. A másik az, hogy olyan úgynevezett biofotovoltaikus rendszereket építsünk, amelyek minél hatékonyabbak, tehát az algák egyrészt minél hosszabb ideig képesebb benne az áramot termelni, másrészt pedig a hatékonysága is minél nagyobb legyen, és kicsit közelebb kerüljünk az alkalmazhatósághoz. A harmadik terület pedig az, hogy természetesen folytatjuk a keresést még további hatékony áramtermelő törzsek irányába.
Sigma, a holnap világa.
Magyarországon először a Semmelweis Egyetem sebészeti, transplantációs és gasztroenterológiai klinikáján hajtottak végre olyan májtransplantációt, amely egy magyar donorszerv kettéosztásával két ember, egy kisgyermek és egy felnőtt férfi életét mentette meg. A betegek a december 2-ai műtét óta jól vannak. Herceg Zsolt Piros Lászlóval, a Semmelweis Egyetem docensével, a klinika igazgatóhelyettesével beszélgetett.
Szükség volt egy kisméretű májgraftra, hiszen a sürgős várólistán volt egy kisgyermek, akinek viszonylag hamar volt szüksége májgraftra. Nehézséget az okozza mindig a gyermekeknél egyébként a várólistán, és ezért kell nekik sajnos többet várni, mint egy felnőttnek, mert hogy a halott donorok között viszonylag kevés az aránya a kisméretű donoroknak, gyermekdonoroknak. Ez a szemszögből nézve persze jó dolog, de a várólistán levő gyermekek szempontjából nem igazán. Kell egy olyan megfelelő halottból származó májgraft, aminél el is lehet végezni ezt a megfelezését a májnak. Egy kisebb részt ilyenkor oda lehet adni egy gyermeknek, akinek szüksége van rá, és a maradék nagyobb részt pedig egy felnőttnek.
Hol és hogyan kell ketté választani úgy a májat? Ön ugye a graft szót használta, tehát ez gondolom két részét jelenti ennek a szervnek, hogy utána átültetést követően mind a két szerv működőképes legyen.
Amit legtöbbször használunk, hogy ezek a teljes májgraftok, ezek pedig az úgynevezett parciális, tehát részleges májgraftok. Amikor egy halottból távolítunk el egy teljes májat, akkor annak is nagyon fontos, hogy megfelelő legyen egyrészt, tehát a minősége a beültetésre alkalmas legyen, másrészt pedig azok az anatómiai struktúrák, amik leginkább a vaszkulatúráját, tehát a vérellátását jelentik, azok épek, vagy legalábbis rekonstruálhatók legyenek, mert be kell ugye ültetni ugye szervezetbe ezeket a szerveket, hogy működni is tudjanak, ahhoz viszont az kell, hogy a vérkeringésbe be tudjuk kötni. Ehhez nyilvánvalóan megfelelő erezetre van szükség, tehát hogy mi azt tudjuk rekonstruálni. A részleges graftokra is ugyanez érvény. érvényes, tehát úgy kell tudnunk ketté választani, hogy mind a kettő félnek megmaradjon a vérellátása, tehát beültethető legyen. Ugyanakkor ezek a graftok éppen azért, mert hogy azért ketté van vágva, azért mégiscsak sérülékenyebbek tudnak lenni, tehát csak a kimondottan jó, erre alkalmas minőségű teljes májgraftok alkalmasak arra, hogy elvégezhessük rajta ezt a beavatkozást, tehát nem mindegyik jó. Tehát például egy zsírosabb májgraft, vagy egy idős dolgokból származó graft, vagy emelkedettebb májfunkciós értékekkel rendelkező úgynevezett marginális graftok erre nem alkalmasak. Tehát csak szinte tökéletes graftok alkalmasak, amik egyébként megfelelő méretűek is ahhoz, tehát hogy mindkét fél megfelelő méretű legyen, és nem lehet olyan vérellátási anatómiai variációja, ami ezt megakadályozza.
December 2-án végezték el a műtétet. Mekkora beavatkozást kell itt elképzelni? Mekkora csapattal, mennyi időn keresztül kellett ezt elvégezni?
Ez mindenképpen nagy csapatot igényel, és nem egy műtéti beavatkozásról van igazából szó. Önmagában az, hogy egy multiorgán donációhoz, ez egy olyan szervkivétel, ahol több vagy majdnem minden transzplantációra képes szerv eltávolításra kerüljön, ez jelenti a mellkasi szerveket, tüdő, szív, illetve a hasi szervek esetében májvese, hasnyálmirigyet. Ez a procedúra 3-3 és fél órás is lehet. A donor kórházban, tehát ahol megtörténik a donáció, ez gyakorlatilag Magyarországon belül az összes intenzív osztályt jelentheti. Oda el is kell utazni a szervjevő tímnek, kivenni a szerveket, és utána azzal visszatérni. Tehát ez már önmagában egy több órás procedúra. Természetesen a kivevő tímmel folyamatosan kommunikálunk, egyrészt arról, hogy a szervvétel során talált szervek milyen minőségűek, alkalmasak-e így első ránézésre, akár splitterésre, vagy csak beültetésre, milyen anatómiája van, bármi más kórosat találnak-e, és utána tér vissza egyáltalán a beültető csapat, és ezt követően a beültető centrumban, ugye amikor megérkeztek a szervek, azokat még elő is kell készíteni beültetésre. Hogyha a mindennapi rutint nézzük, teljes máj átültetésénél, akkor is elő kell készíteni a szervet, tehát a felesleges szöveteket leválasztani, az érképleteket kitisztázni, tehát azt, hogy a beültetésnél már csak az összekötetéseket kelljen elvégezni, illetve hát ellenőrizzük mindennek az épségét is, mert lehet, hogy még ott derül ki valami olyan, ami a szervkivétel során nem derült ki. Amikor ez a kettéválasztás történik, akkor általában ez ilyenkor történik meg, legalábbis a mi esetünkben ezt itt végeztük. Egyébként lehet ezt a donáció során is elvégezni, ezt a kettéosztást, de ezt inkább az Egyesült Államokban végzik, de ott egészen más a szervelosztás, ugye ott államok között is történnek az átültetések. Nálunk ennél az úgynevezett backtable, vagy háttérasztali preparációnál történik meg a szétválasztása, amit a Benkő docens úr végez. Ilyenkor történik meg egyrészt magának a máj állományának, tehát a máj parenhimának a kettéválasztása, és az erezetnek a kitisztázása. Pontosabban azzal kezdjük, hiszen ott még kiderülhet olyan variáció, ami megakadályozhatja azt, hogy ketté tudjuk választani úgy a májat, hogy mindkét fél beültethető legyen. Ebben az esetben is készülünk arra, hogyha ez nem lehetséges, akkor az egész májat ültetjük be, vagy annak a recipiensnek, aki a nagyobb részt kapta volna eleve, vagy pedig egy harmadiknak. Ez nyilvánvalóan az adott szituációtól függ. Tehát ez is egy másfél, akár két órás procedúra is lehet, és utána következnek a beültetések. Szekvenciálisan is, tehát egymás után is elvégezhetjük, de ott már figyelni kell arra, hogy az időből ne csúszunk ki, tehát a második műtét ne kezdődjön el nagyon későn, hiszen azért van egy beültetési határideje azért minden szernek egyébként. Májnál ez 12 órás hideg isémiás időt jelent, tehát amíg le van hűtve a máj és nincs beültetve, mert ezután már károsodni tudnak az epeutak, úgyhogy párhuzamosan, bár egy kicsit eltolva történnek ezek a műtétek. Először Benkő docens úr végezte a kisgyermeknek a beültetését a bal laterális szekciónak, ez a máj 2-es és 3-as szegmentumát jelenti, tehát ez egy kisebb darab, ami a pici gyermekbe került, és a maradék kiterjesztett jobb lebeny, ami a jobb lebenyt és a bal lebenynek másik felét jelenti, tehát ez a 1-es és a 4-5-6-7-8-as szegmentumot jelenti, ennek a beültetését végeztük pedig egy felnőttnek.
Hogyan vannak a páciensek most?
Jól vannak, szerencsére nem volt sebészeti, sem anesteziológiai, sem pedig immunológiai szövődményük. A gyermek még a gyermekklinikán van, hiszen azért a pici gyermekeknél hosszabb ideig tart az, hogy még az utógondozást inkább házon belül, tehát klinikán végezzék, Bókai utcai gyermekklinikán gondozzák, a fiatalember pedig már karácsony előtt hazatérhetett, és hát azóta rendszeresen jár kontrollvizsgálatra, ugye a korai időszakban még hetente kontrolláljuk a betegeket, és Gerlei doktornőhöz jár kontrollvizsgálatra a májambulanciánkra. Éppen ma volt most már a harmadik kontroll, teljesen jól van szerencsére.
Szigma, a holnap világa.
Olyan repülőgépet épített a NASA és a Lockheed Martin, amely hangrobbanás nélkül képes átlépni a hangsebességet. Az X-59 Quest a védelmi szektor számára nagy lehetőség, a polgári repülésben azonban egyelőre várni kell a szuperszónikus utazás reneszánszára, mondta az Inforádió által megkérdezett szakértő. Herceg Zsolt összefoglalója.
A hangsebesség hangrobbanás nélküli átlépése olyan mérnöki innováció, amit évtizedes távlatokban is jegyezni fognak a repülés történetében, mondta az Inforádiónak Varga G. Gábor, az Egekura blog alapítója.
Ezt csak olyan aerodinamikai jellemzők mellett tudja megtenni egy szerkezet, amely bizonyos kihívást támaszt a repülőgépek irányításához, tehát olyan formára kell megcsinálni a repülőgépet, ami akadályozza azt, hogy a pilóták kilássanak a repülőgépből. Ugye a mai technológiai színvonal lehetővé teszi azt, hogy a pilóták érzékszerveit elektronikus eszközökkel, elsősorban kamerákkal és hangszondákkal helyettesítsék, de azért arra, hogy ezt élesben élő pilótákkal használják, ezt a koncepciót, erre még nem volt példa.
Mindazonáltal két fontos feltételnek teljesülnie kell, hogy ez a technológia a repülés mindennapjaiban is használható legyen, tette hozzá a szakértő.
Az egyik az nyilvánvalóan a hajtóműveknek a teljesítménye, hiszen a szuperszónikus repüléshez nagyon komoly hajtómű teljesítményre van szükség, ami egyáltalán nem magától értetődő, hogy rendelkezésre áll egy repülőnek, ráadásul a mai világban és a mai energiaárak mellett az energiahatékonyság vagy a költséghatékonyság az egyáltalán nem lényegtelen kérdés, és még az is nagyon fontos, hogy az a sárkány szerkezet, tehát ami nem csupán a repülő aerodinamikai jellemzője, hanem a repülő egészét jelenti, az milyen terhelést bír ki ekkora sebességnél. Tehát hogy itt azért anyag megmunkálási, energiahatékonysági és hajtóműtervezési szempontok is felmerültek, tehát nagyon összetett innováció ez a repülőgép.
Mindezek alapján Varga G. Gábor arra számít, hogy a NASA és a Lockheed Martin új szuperszónikus repülőgépe első lépésben a hadipar számára jelent nagy lehetőséget.
Nem is a szuperszónikus képesség megléte az igazán fontos, hanem azt, hogy a szuperszónikus képességgel repülő légi jármű nehezen azonosítható legyen. Itt rejlik a dolognak a kulcsa. Tudnilik a hangrobbanás, amit eddig a szuperszónikus gépek okoztak, az ugye a repülőgépeknek a felderítését is megkönnyíti. Ez elég komoly kihívás elé fogja állítani a felderítő szolgálatokat.
A polgári repülés számára ez a technológia még túl drága. Emlékezetes, hogy ez okozta a Concorde végét is, idézte fel Varga G. Gábor, az Egekura blog alapítója.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.